Jöv el, Szent Lélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal, melynek szentséges ereje nyelveket egyező hitre egybegyűjte, sok népeket, kik mondván így énekeljenek, halleluja, halleluja. Te, szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára, taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne legyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Halleluja, halleluja. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk utaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Erőnkkel elménket készítsd, gyenge hitünket erősítsd, hogy halál és élet által hozzád siessünk hamarsággal. Halleluja, halleluja. Amen. Az igét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 13. részből, a 8. és következő versekből. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs jogunk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpapa szentélybe beviszi a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet, tulajdon vére által a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást hévő ajkaink gyümölcsét. Ez Isten igéje. Egyszeri és tökéletes áldozat, mondjuk a hitvallásban. Egyszeri, tökéletes és áldozat. Amit Jézus Krisztus tett, mi abból sem elvenni nem tudunk, sem hozzátenni nem tudunk, nem is kell, nem is szabad. De ennek az áldozatnak az életünkre mégiscsak következményei vannak. Valójában ez az egyetlen áldozat, aminek valóságos következménye van az életünkre, amikor felismerjük, hogy ebből az áldozatból élünk. Ebből az áldozatból élek. És ez az ismerete az elsősorban nem intellektuális, és csak nem is érzelmi, hanem egzisztenciális. Az, hogy intellektuális is, meg érzelmi is, az már következmény. Az a megrendülésnek a következménye. Hogy megrendülök, hogy meghatódom, és hogy ismerni akarom. Ismerni az egészen addig a mélységig és magasságig megy le és emelkedik fel, ahogyan Ádám ismerte Évát, és ahogyan az első korintusi levélben a szeretet himnusz a végén olvassuk, ahogy megismertettem. Ahogy megismertettem, ahogyan benne vagyok az Isten általi ismeretben. Vájina Gyervin így kezdte mindig a dogmatika előadásokat ezzel az imádsággal, Szent Ágostontól szabadon, segíts még jobban megismerni igazságodat, melyet ismer és szeret a szívem. Amikor felismerem, hogy ez az áldozat életem alapja, értelme és célja, ez a felismerés mi ifjúkorunk ébredési második, harmadik generációjának a kedves, alapvetően terméketlen vitája, hogy ez a felismerés egy pillanat-e, vagy pedig egy folyamat. Amikor megkérdezték Karl Barthot, hogy amikor a pietistákkal folytatott beszélgetést, hogy az ő megtérése az mikorra tehető, akkor azt mondta, hogy időszámításunk kezdete után 30-ra vagy 33-ra ott a Golgotán. Akkor ebben a felismerésben átalakul az életem. És ez persze biztos, hogy nem megy egy csapásra, ez az átformálódás, ez a metamorfózis. Újra és újra neki kell futni, de az üdvbizonyosságunk, mondjuk így, az üdvbizonyosságunk nem ebben van, ebben az újra és újra nekifutásban. Üdvbizonyosság, ezt így fordítanám le, annak az elfogadása, az abban való lét, hogy benne vagyok Istennek a szeretetébe, és az, hogy benne vagyok Isten szeretetében, ehhez nem a teljesítményemre van szükség, ezt még bizonygatni sem kell, sem magamnak, sem másoknak, nem is kell és nem is szabad próbálgatni, hogy tényleg benne vagyok, mi az, amivel ezt még valamilyen módon ki tudnám kutatni, ez a másik terméketlen vita az úgynevezett predestinációról, miközben ez nem predestinációs vita, hanem ráhagyatkozni. Isten szeretetére ráhagyatkozni, és ebből, és itt jön az igének ez a másik oldala, és ebből kiindulni. Ne abból indulj ki, hogy rossz a világ. Abból se indulj ki, hogy a világ azért alapvetően mégiscsak jó. Hanem indulj ki ebből az áldozatból. De indulj ki. Mert hogy menni kell, és a zsidókhoz írt levélnek ez az ősi üzenete az, ami annyi keresztény generációban inspiráló volt, talán egészen programig elmenően, zarándok út az életem, zarándok út az életünk, zarándok gyülekezet. Menni kell. Akik ide jöttek valamikor a 19. század közepén, nyugodtan foglaljanak helyet a fiatalok, mert nagyon hosszú lesz az igehirdetés. Lilla, ti is fiatalok vagytok. Ja. Zarándok út az életem, vagy így is mondhatnánk, egészen profánul Adi Endrével megyünk, amíg élünk. A keleti gerinc terapeuták szoktak mondani, hogy ti nyugatiak, európaiak azzal rondjátok el, hogy vagy állandóan ültök, vagy állandóan álltok, menjetek. Ne feltétlenül fussatok, hanem menjetek. Megyünk, míg élünk, és ezért az út nem egyszerűen csak szimbóluma, hanem metaforája az keresztény ember életének. És akkor mintha ezzel szemben lenne az, amit úgy hívunk, hogy stabilitás, oci, a helyhez kötöttség, a helyben maradás, ami hivatás rendeknek a jellemzője, vagy kellene, hogy jellemzője legyen, mert hogy még a szerzetesi életforma is, ahol ez a stabilitás, oci, mint szabály kialakult, megformálódott, még a szerzetesi életforma első kezdeményeinek is a lényegéhez tartozott a kibemenni. Kimenni a városból. Ott hagyni azt a teret, ahol akadálya van annak, hogy mindaz, aminek az életünkben meg kell semmisülnie, az megsemmisüljön, és amikor kimentek ezek az első remeték, akkor legalább olyan fontos volt, hogy aztán visszamenjenek, bemenjenek a városba, és egyfajta keresztény Jónásként elkiáltsák. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Kimenni, és aztán pedig ott kint élni, és aztán mégiscsak kiáltani, befelé kiáltani. Ez a kimenni a városon kívülre, a táboron kívülre, ez Jézus Krisztusnak az önátadása. Az ő ki- és bemenetele, vagy mondjuk így, hogy a kimenetel után a tovább menetele, a feltámadásnak a valóságáig, ez elsősorban nem meghatottságot akar kiváltani belőlünk, az egy ősi, megint klasszikus, ősi aztán túlzás, de mindenképpen klasszikus helyzet, amikor valamilyen módon a pasió történetével el kell jutni a gyülekezet, a közösség meghatottságáig, hogy hatódjon meg azon, hogy micsoda áldozat ez Jézustól, hogy micsoda szenvedés ez, de az viszont az ősi és eredeti mondás, amikor Jézus az őt siratóknak a Golgota felé vezető úton azt mondja, hogy ne rajtam sírjatok, ne engem sírassatok, sírassátok magatokat. Ez az önátadás mutatja nem a meghatottság kiváltása a célja, hanem hogy megmutassa nekünk, vagy még inkább átadja nekünk Krisztus életének a lényegét, igen, mint követendő magatartást. Követendő magatartást ezzel a kimenetellel, meg aztán a továbbmenetellel és a bemenetellel, és persze ennek a magatartásnak nincs, nem is lesz üdvszerző ereje, de vonzó ereje az mégiscsak lehet. Kimenni. Azért olvastam az egész perikópát, az egész részt, mert ez a kimenni erre az ősi áldozatra mutat, az elsőre, amikor a Szent Sátorban mutatta be a választott nép a főpap útján az áldozatot, de a bűnbakot, a kost az kívül kellett megölni a bűnökkel a fején, a ráhelyezett bűnökkel a fején, és aztán ennek egyfajta folytatása, amikor egy nem túl elegáns megbízatással a léviták, inkább az alsóbb rendő lévitáknak a dolga volt az, hogy mindaz, ami megmaradt az áldozatból, a vér ott maradt a templomba, azt a főpap bevitte be egyre beljebb egészen a szentek szentjéig, és ami ott megmaradt, az a mondjuk így, hogy szemét, mert miért nem mondanánk, azt ki kellett vinni a szeméttelepre az állatból, és ott kellett megégetni, és ez a keserű és füst, ez a bűzös füst, ez volt az, ami inspirálta az, hogy a gyehennát gyehennának nevezzék, ott kin kell elégni. Mindannak, ami az áldozatnak a tisztátalansága lenne, ami által az áldozat nem tudna tisztába lenni. Kimenni, ez azt üzeni nekünk, hogy a bűnbocsánat, a megtisztulás az kívül történik. Kívül, kint a bűnbak, kimegy a lévita, kint ég el mindaz, ami kár és szemét. Jézus kimegy, Jézust kiviszik, Jézus meghal a városon kívül. Bent pedig épp az ünnepre készülődnek a papok, a léviták, a főpap, a templom, a szertartás, bent van az ünnep, bent van az élet Jeruzsálem közepén. Azt mondják, akik ehhez jobban értenek, mint én, hogy többszörösére nő ilyen alkalmakkor Jeruzsálemnek a lakossága, talán 10-szeresére is, és kin az az egyetlen. Nem egyedül, mert ott van még 2 lator, és ő a harmadik, de ő kívül van. Benn folyik az élet, benn van a nyüzsgés, benn van a készülődés, benn van az izgalom, kívül van a szenvedés. Ide kell kimenni. Itt van a megváltás helye. Bent, a bentben nincs. A bentben nincs. A reformokban nincs. Abban az erkölcsi tisztulásban, a Tóra által, ami a farizeusoknak volt, nem csak a saját életprogramja, hanem a nemzet stratégiája, hogy így kell megmenteni ezt a népet, hogy majd az erkölcs forradalmán keresztül, a tisztaság elérésén keresztül majd eljutunk megint oda, hogy szabadok lehessünk. Abban nincs megváltás. A reformokban nincs megváltás, a rendcsinálásban nincs megváltás, a stratégiákban nincs megváltás, még a jótékonyságban sincs megváltás, még a ciklus tervben sincs megváltás, még a megújulási programban sincs megváltás, még a missziói stratégiákban sincs megváltás, és nincs a lelki öngerjesztésben sem, vagy éppen a lelki önfeladásban most már mindennek vége. Ebben a sok mindenben nem látjuk meg életünket úgy, amilyen. Nem látjuk meg azt, aminek meg kell égni, mert azt nem az elemzések mutatják meg, hanem amikor mindebből kilépve Krisztus közelében átadjuk magunkat. Az önfeladás az más, mint az önátadás. Ez az önátadás. Hogy minek és hogyan kell elégnie, az sem az elemzések mutatják meg. A vonzerőt sem, ennek a kimenetelnek a vonzerejét sem az mutatja meg, hogyha ebben alkalmazkodunk ahhoz, amikor bemutatjuk, hogy igazából kinek mire is lenne a szüksége, és akkor lehet vitatkozni azon, hogy a jövő generációnak inkább progresszív vagy konzervatív üzenetekre lenne szüksége. Ez az önátadás, ez egyszerre a te-nek az útja, a te utad és az én utam egyszerre individuális és közösségi, a krisztusi közösségnek az útja, és akkor eljutunk eddig a 20. században olyan erőteljesen bemutatott egyházi létformáig, a perem létnek a kérdéseig, mi is következik abból. Nem csak én számomra, meg te számodra személyesen, hanem mi következik a krisztusi közösség az egyház számára ebből a kimenetelből, a táboron kívül, a templomon kívül, az élet sűrűjén kívül. Mit is jelent az egyháznak a peremléte? Biztos, hogy nem valami fajta társadalom szociológiai meghatározott helyet lehet, de jelent, de az, hogy az ilyen módon is a peremen lévőkkel van, a peremre szorultak iránt különös figyelme van, azt egészen biztosan jelenti. És leginkább a távolságot jelenti, a distanciát jelenti, ami mindazt, ami bent történik a városban, azt nem relativizálja, hanem fölismeri a relatív voltát. Nem a krisztusi tanítás relativizálja azt, ami az élet sűrűjében történik, amit az emberek életre szólóan meghatározónak tartanak, és mint valami bálványnak áldozatul esnek a mindennapi történés azon igényének, hogy te ezt abszolútnak tekints, te ezt végérvényesnek tekints, te ezt meghatározónak tekints, te ezt élet-halál kérdésnek tekintsd. Nem relativizál, hanem leleplezi, hogy relatív. Leleplezi, hogy viszonylagos. Leleplezi, hogy utolsó előtti. Így is mondhatnánk, hogy megmutatja. Ez a távolság a kintből rátekinteni arra, ami bent van, ott van középen az élet sűrűjébe. Ez a távolságban lehet látni azt, hogy mi a relatív, és mi nem az abszolút, hanem mi a maradandó. Nem a város az abszolút, még csak nem is a város a maradandó. Nem a választás az abszolút, nem a választás eredménye a maradandó, te légy maradandó, te maradj, mondja a János evangéliuma újra és újra, több tucatszor ezzel a szóval, te légy maradandó benne, mi legyünk maradandóak benne, a hűség legyen maradandó. A keresztények feladata az, hogy relatívnak nevezzék azt, ami relatív, és maradandónak, nem abszolútnak azt, ami megmarad, ami maradó, ami megmaradó. Isten igéje marad meg örökké, mondja ugyancsak a zsidókhoz írt levél. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ez nem a mindent tudó keresztényeknek a tudása, amivel rögtön arra az oldalra helyezzük magunkat, ahol ez a Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökké ugyanaz, úgyhogy mi is lehetünk tegnap és ma mindörökké ugyanazok. Ez nem a tudósok, nem a keresztény tudósok, nem a hitben minden tudóknak a tudása. Ez nem egy abszolút tudás, de hűség. Ezt a tudást nem lehet mindig, minden helyzetben erkölcsi direktívákra lefordítani és lebontani, hogy csak így lehet cselekedni, és sehogy másképp, de mindenképpen hűséget jelent. Hűség nem valamilyen elvekhez, még csak nem is valamilyen úgynevezett keresztény értékekhez, hanem hozzá az emberhez, Isten fiához, Jézus Krisztushoz. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy miközben ki kell mennünk, ha kell újra és újra az életünknek a sűrűjéből, mindabból, amit mi gondolunk arról, hogy mi a dolgunk, mi a feladatunk, mi a lényeg, mi a lényeges, mi a meghatározó, a közben maradhatunk. Maradhatunk benned, és úgy maradhatunk benned, hogy nem valamilyen magányos harcosként, hanem együtt. Együtt is maradhatunk benned. Az egyház titka és csodája. A te néped titka és csodája, hogy együtt maradhatunk benned. Bocsáss meg nekünk, amikor nem látjuk ezt a csodát, nem hiszünk a csodában, nem érdekel ez a titok, mert nem lehet 2 perc alatt apró pénzre fordítani, hogy mit is jelent együtt lenni a te egyházadban, a te gyülekezetedben. És közben látjuk az életünk útjait, a zsákutcákat, a forgást magunk körül, a botlásokat, ami nem csak tőled vezett el, hanem az embertársunktól és a másiktól. Hozd vissza a tévutakból, bocsáss meg a lecövekelésünket, amikor tovább kellene menni, amikor le kéne tenni, amikor föl kéne emelni. Így kérünk téged magunkért és egyházunkért. Őrizd meg a bemerevedésből, a státuszőrzéstől. Őrizd meg a világgal futástól, segíts maradni abban, ami a te akaratod, elindulni akkor, amikor te küldesz. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.